Után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
3 perc múlva 4:05 a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá műsorunkban önöké a főszerep? Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Adakozik, vagy inkább önkéntes munkát végez? Javában tart a jótékony hét. És ön betiltaná az elektromos roller használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Két nap, amikor a vásárlás valódi támogatássá alakul, július 1-én indult a jótékony hét. A kezdeményezés a vásárlók, a vállalkozások és a civil szervezetek együttműködésén alapul, az összekötő kapocs pedig a jótékonyság, a társadalmi részvétel vágya, annak felfedezése, személyes megélése, hogy tényleg nem csak kapni, de adni is jó. A jótékony hét nem csak 7 napról szól. A szervező célja ugyanis egyfajta hagyományteremtés, egy olyan keretrendszer kialakítása, ami évente 2-3 alkalommal is képes megmozgatni az adakozókat, vagy akár többször. De lehet-e a jótékonyságot tanulni? Kell-e? Hogyan adakozzunk? Kinek adjunk? Közvetlenül a rászorulóknak, vagy inkább egy civil szervezetnek? Fontos-e a rendszeresség? Önök mit mondanak? SMS számunk még egyszer 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, és amit tárcsáznak, hallgassák López Brigitta összeállítását délelőtt című műsorunkból.
Nem egy nagyobb összeget ajánlok fel valamilyen szervezetnek, hanem amikor a televízióban látom, hogy telefonon lehet néhány forintot is adományozni, akkor ezekkel a lehetőségekkel szoktam élni. Egyébként egész évben van egy úgynevezett támogatottam, aki az egyik utcában szokott üldögélni, és őt minden sétám alkalmából meg szoktam lepni, és én minden nap 200 forintot szoktam neki adni. Ezt mindig félreteszem a vásárláskor ezt a pénzt, és akkor ő pedig ilyen télapó és karácsony táján szaloncukrot szokott nekem adni. Mindig külön szól, hogy tessék várni, mert most szeretnék valamit adni, és akkor táskájából előveszi a szaloncukrot.
Nem csak karácsony előtt, ha tehetem, akkor évközben többször is. Különösen a Karitásnak, Máltai Szeretett Szolgálat, Második Kerületi Önkormányzat, száraz élelmiszer gyűjtőpontokon, nagyobb áruházakban, ha vásárol az ember, akkor egy-egy kiló liszt, vagy egy liter ét olaj, vagy ami éppen vásárlás közben a kezembe akad. Mivel 9 unokám van, sok játék és könyv összegyűlik, ezek közül a használhatót, a szépet, az ajándékozásra értemest összegyűjtöm, elviszem, és remélem, hogy örül neki majd valaki.
Igen, szoktam.
És mit?
A cégemen keresztül szoktam, a cégemnél is szerveznek ilyen adományozást, úgyhogy most egy szociális intézmény dolgozóinak fogunk adományozni ajándékutalványt és egy kis édességet.
Rendszeresen adományoz?
Van 2 szervezet, akit havi rendszerességgel támogatok utalásokkal minden hónapban.
Cipős doboz akcióban részt vettem már?
Igen, előző években azon is részt vettem, azt is a cégen keresztül, ahol dolgozom. Írószereket, szeruzákat, füzetet, meg kisebb játékokat adományoztam.
Leginkább könyveket szoktunk adományozni, ilyen területen dolgozunk, különböző intézményeknek, meg magánszemélyeknek is, de előfordul, hogy ruhát is adományozunk. Például a feleségem szervezett óvodában használt ruhavásárt, és a maradék ruhákat elvittük egy családok átmeneti otthonának.
Láttam, hogy 2 gyerkőc van, az egyik egy fiú, a másik kislány. Hány évesek?
5 és 3.
Ennek mennyire örülnek a gyerekek?
Változók. Vannak ruhák, amikhez nagyon ragaszkodnak, meg persze vannak olyan ruhák, amikhez mi is ragaszkodunk, tehát amit nem adunk oda.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 0659 52 00.
SMS számon pedig 06 39 666, és arról beszélgetünk, hogy július 1-én indult, és egészen holnap éjfélig tart, de egyébként valójában addig, ameddig önök akarják, a jótékony hét. Egy háromszöget rajzolnak valójában az adakozókedvűek, a vállalkozók és a rászorulók, illetve a rászorulóknak adakozó civil szervezetek között. Ez ennek a jótékony hétnek a lényege, ahogy én mondom. De hogyan mondaná Lánci Éva, a heti betevő egyesület elnöke, azért ennek az egyesületnek a képviselői ülít, mert hát részt vesznek a jótékony hétben. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Igen, valóban mi azonnal kaptunk ezen az alkalmon, és szinte azonnal igent mondtunk a szervezőknek. A heti betevő egyesület igazából minden olyan módot megpróbál, vagy kipróbál, olyan pilot projekteket is kipróbál,
ahol
kísérletezünk mindenféle fajta módon, ahol valamilyen jótékony célt el tudunk érni. Nem könnyű egy civil szervezetnek fenntartani az ő tevékenységét a mai világban, és ez minket is segít abban, hogy valamekkora bevételhez jussunk, miközben egy jó célt szolgálnak azok a vállalatok, vagy azok a vállalkozások, akik a portékáikat eladásra kínálják. Tehát nekünk ez egy abszolút jó modell, amiben mi be tudunk csatlakozni. Azok a követőink, akik velünk szimpatizálnak, vagy azokkal a célokkal szimpatizálnak, amiket mi képviselünk, azoknak mi eljutatjuk ezt a hírt, hogy lehet ezeken a helyeken vásárolni, és ők viszont egy bizonyos százalékát abból a pénzből, amit kifizetnek, azt visszakapjuk, és abból tudunk működni.
Mondjuk el azért pár szóban, hogy mi ez a jótékony hét konkrétan, tehát hogy működik, hogyan tudunk benne részt venni?
A jótékonyhét.hu weboldalon keresztül lehet megtalálni azokat a vállalkozásokat, akik mindenféle nagyon finom termékeket, legyen az akár egy bio élelmiszer, vagy valamilyen kozmetikai szer, vagy akár könyv, vagy változatos dolgokat kínálnak fel. Akinek valami ott megtetszik, megvásárolva ezt, és egy kuponkódot beírva, annak a civil szervezetnek, aki ebben a körben szerepel, tudja a bevételnek egy bizonyos százalékát adományozni.
Tehát a
vásárlásával, tehát nem kell külön pénzt áldozni arra, hogy egy jótékony célt is szolgáljon az ő vásárlása, hanem azzal, hogy ott megvásárol valamit, ennek egy bizonyos százaléka jótékony célra fog fordítódni.
Nagyon bátor egyébként a kezdeményezés, mert beszélgettük azt, hogy hát bizony a jótékonyságnak szezonalitása van, ráadásul egy teljesen abszurd szezonalitása, hát azt lehet mondani, hogy egy nap a világ. És ez a karácsony környéke.
Igen, hát ezt mi is tapasztaljuk. A heti betevő is küzd azzal a nehézséggel, hogy akkor, amikor eljön a november, akkor mindenki szeretne önkénteskedni, szeretne jótékonykodni, szeretne adományt adni nekünk, ami tök rendben van, és nagyon nagy örömmel fogadjuk ezeket az adományokat, és nagyon nagy örömmel fogadjuk azokat az önkénteseket, akik nálunk, de azért el kell mondjam, hogy mivel foglalkozunk, a heti betevő immár 13 éve Budapestről indulva, de most már nem csak Budapesten, hanem Pécsen, Makón és Székesfehérváron is van ételosztásunk. Mi rászorulóknak adunk ételt minden vasárnap, nem kérdezzük, hogy ki honnan jött, vagy miért éhes, amit mi tudunk adni, az a gyors segítség, ami egy éhes embernek könnyebbséget jelent, illetve azt a méltóságot, amit így meg tud tartani. Tehát próbálunk úgy az emberekkel kapcsolatba lépni, hogy azt érezzék, hogy valami pluszt is kapnak azon kívül, hogy egy tál ételt.
Mit mond Zsolt? Jó napot kívánok, Öné a szó. Jótékonyságról beszélünk, adakozásról. Hát ön például minek a híve?
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, műsorvezetőr, a stáb tagját is, természetesen a kezdeményezésnek a koordinátorát is. Megvallva az őszintén, nekem hivatásomban adódóan szinte nem mondom, hogy mindennapos, de állandóan részei vagy úgy a karitatív cselekmény. És pontosan, amit mondott itt a kezdeményezésnek a vezetője, hogy a mindennapi betevő kezdeményezésnek a vezetője, hogy igazából a karácsony ünnepkör, az az advent ünnepkör, amikor egy kicsit szenzitívebbek, érzékenyebbek a társadalom tagjai, igazából a társadalom az nem csak mondjuk így egy hét, hanem 365 nap, és gyakorlatilag ezek mindig szükség van arra a fajta segítségre, amit ezek az egyesületek, alapítványok, karitatív kezdeményezések végeznek. Én másrészt a jótékonysági, országos jótékonysági vadászat non-profit Kft.-nek is vagyok az egyik önkéntese, és gyakorlatilag ugye mi is egy napra fókuszálunk, de az az egy nap az nem az az egy nap adakozásáról szól, hanem próbáljuk a vármegyei kórházak gyermekosztályainak megvásárolni azokat a segédeszközöket, amelyeket egész éven tudnak használni, sőt nem csak egész éven, hanem gyakorlatilag évtizedekig. Valahol azért azt mondom, hogy európai szinten a statisztikák is, illetve a személyes tapasztalatok is azt mondják, hogy Magyarországon az adakozásnak, az összefogásnak, karitatív cselekedeteknek nem csak hogy hagyománya van, hanem jövője is lesz. Itt az ugye jónak lenni, jó kezdeményezés, ami megint csak azt mutatja, hogy a magyar társadalomban azért van arra látásmód, van arra intelligencia, és felismerjük a szükséget, szenvedőket, és ez most legyen az a karitatív terület az emberek között, legyen az az állatok között, mindenütt azért nyomon érhető és tetten érhető, sikeresen és jól működő szervezetek, alapítványok, egyesületek, szakemberek karolják fel ezeket a területeket, és a társadalom felé is nagyon jó az elfogadottság, sőt az a tapasztalatom, hogy egész éven keresik azért a társadalom aktív tagjai azokat a lehetőségeket, ahol segíteni tudnak, és ez nem egyfajta lelkiismeret megnyugtatás, mint hogy nagyon sokat, hogy valamit tettem is, akkor meg van egy ilyen bálveregetés, hogy de jó, én is hozzátettem valamit, hanem valójában annak a felismerése, hogy amivel nekünk többletünk van, amit fölöslegesnek tartunk, az lehet, hogy egy másik ember számára, vagy egy másik élőlény számára egy nagyon hasznos dolog. És ezt már jó, hogyha ezt iskoláskorban elkezdik, és azért az, hogy van önkéntesség például a középiskolában, és az beszámít a felvételébe, ez megint csak egy nagyon jó pedagógia.
Ez közelebb viszi akár a nehezebb hétköznapokhoz azokat, akik mondjuk sosem találkoznának vele, tehát ezt tényleg így érzi, hogy ez egy hasznos dolog például a középiskolában?
Így van. Főleg a középiskolában, amikor ugye ők benne élnek az internet világában, a sok mindennel találkoznak, de nem a valósággal. És ott azért elég erős hangsúlyátolódások vannak, ami életkori sajátosság is, tehát egy valamire ők felfigyelnek, és azt a szívvel, lélekkel védik, de ezáltal, hogy az önkéntességgel akár kezdve, ahogy mondtam, az állatvédelemtől egészen az egészségügyi mindenütt tetten érhetőek a középiskolásoknak a segítőkészsége, széles spektrumban látják azt, hogy a társadalomnak milyen nehézség, és nekik ebben milyen felelősségük van.
Köszönjük szépen, stúdium vendége Lánci Éva, a Heti Betevő Egyesület elnöke. Hát itt Zsolt jó hosszan és jó alaposan elmondta,
de
hogy ő miért
tudok
csinálja.
Tudok kapcsolódni ehhez, most pont ehhez az utolsó témához, amit felvetett, hozzánk nagyon sokan jönnek középiskolások, tehát az úgynevezett X-es órákat nálunk teljesítik, nagyon nagy lelkesedéssel, és aztán ott is maradnak nálunk. Tehát ott maradnak nálunk önkéntesnek, és mi is megyünk a középiskolákba, tehát azon felül, hogy a Heti Betevő vasárnaponként ételt ad, mi elkezdtünk egy ilyen társadalmi érzékenyítő tevékenységet is folytatni középiskolákban, ahol elmondjuk azt, hogy sokszor játékos formában, hogy mi az, amit mit csinálunk, illetve lemodellezzük azt, hogy azok az emberek, akik hozzánk jönnek, azok hogyan juthattak el abba az élethelyzetbe, ahol segítségre van szükségük, és milyen módokon lehet rajtuk segíteni, mert nagyon sokrétű ez a dolog, és nem állunk meg, vagy szóval nem arról van szó, hogy csak adományt lehet adni, valahova elutalok egy pénzösszeget, és azzal kipipáltam a dolgot, vagy ha valaki ezt nem teheti meg, akkor nem tud segíteni. Az önkéntes munka az is nagyon sokféleképpen meg tud valósulni a mi szervezetünkben is. Úgyhogy lehet, mindenféle fajta módon lehet csatlakozni. Aki nem tud ételt osztani, vagy a szállításban segíteni, vagy nem egy olyan étterem, ami előállítja mondjuk az ételt, akkor egész egyszerűen egy társüteményen eljöhet vasárnap hozzánk, be se kell jelentkezni, semmit sem kell mondani. A weboldalunkon, a hetibetevő.hu-n meg lehet nézni, vagy a Facebook oldalunkon, hogy hova kell eljönni, és ha hoz egy tál lekváros piskótát, vagy egy pár darab palacsintát, azzal nagyon nagy örömet tud szerezni, és ez egyfajta jótékonykodás.
És hogy látja, mi az, ami átfordítja az embereket? Mert nagyon gyakran lehet hallani azt is, hogy segítenék én, csak hát olyan nehéz oda menni, olyan nehéz ezt csinálni, nem a süteményt megsütni, hanem nagyon sokszor például a találkozások a rászorulókkal, az okoz nehézséget, idegenkednek tőle. Ezen hogy lehet áttörni, átjutni?
Hát egyrészt, amit említettem is, a szállító önkénteseink, szegények, szinte soha nem találkoznak effektíve fizikailag azzal a rászoruló vendégkörrel, akik hozzánk jönnek. Tehát lehet olyan jótékony formát is találni, a segítségnyújtásnak olyan formáját, hogyha valaki ettől nagyon idegenkedik, vagy lesokkolódik attól, hogy hirtelen, ráadásul több száz emberrel találkozik, akik nagyon nehéz sorsúak, nem feltétlenül kell így kapcsolódni hozzánk, de azt kell mondjam, hogy pont a múlt héten volt, hogy csináltunk egy ilyen örömosztást a szállítóinknak, hogy végre ők is a effektíve az ételosztáson részt tudjanak venni, és tudjanak kapcsolódni azokhoz a vendégekhez, akikkel amúgy nem találkoznak, és ennek mindig nagyon nagy sikere van. Tehát, hogy aki a háttérmunkát vagy más munkát végez, hogy ott lehetek. És a másik meg az, hogy Ez addiktív ez a dolog. Tehát, hogy
nem kell,
nem úgy, nem rossz értelemben szokunk hozzá, vagy nem jelenti ez.
De szükségletté válik a segítésnek
igen,
a vágya.
Igen. Tehát nekem az első alkalom, amikor ott voltam az ételosztáson, azt nem mondom, hogy nem volt egy nagyon nehéz élmény, amit alig tudtam felocsúdni napokon keresztül, hogy mivel találkoztam. De mennem kellett a következő hétvégén is.
Érdekes volt, nézegettem a honlapjukat, hogy hogyan született maga az egyesület, ez a hetibe tevő, és hát gyakorlatilag nekem ez olyan volt, hogy mintha egy megvilágosodás történt volna egy étterem szakácsai között. Hogy történt ez?
Ez immár majdnem 13 évvel ezelőtt történt, egy belvárosi kis kocsmában, a vendégek, a szakácsok ott beszélgetve jöttek rá arra, hogy amennyi pénzt itt elköltünk sörre, kávéra, akármire, annak az árából akár már egy meleg étel is kijönne, és körülnézve ugye a belvárosban már akkor is a belső kerületekben azért ott is látszik, és az utcán tetten érhető a szegénység. Miért nem csinálunk egy olyat, hogy vasárnap kiadjuk azt az ételt, és valaki...
Tehát ez a szakácsok ötlete volt?
Igen, ez egy abszolút alulról jövő kezdeményezés volt, és először még csak ilyen 40-50 adaggal, de nagyon hamar sokkal több lett ebből, és aztán ebből a gerilla hadműveletből egy civil szervezet alakult, és sokkal szervezettebb formában indult el a működés, és ez az egy kis étterem, ahol a főzés történt, aztán hozta magával az összes többit, mert azt kell mondjam, hogy már most már számolatlanul tudom mondani az éttermeket, és magas minőséget képviselő éttermeket, akár Budapesten is, vagy vidéken is, akik oly módon jótékonykodnak, hogy adják a konyhájukat, a know-how-t, megfőzik az ételt, mi az alapanyagnak a költségeit álljuk, és hétről hétre vetésforgóban mindig más étterem biztosítja azt a meleg ételt. Mert nekünk az egyébként nagyon fontos, hogy ez ne egy ilyen és mondjam, zsírbüfé jellegű...
Tehát jó minőségű ételt.
Tehát, hogy a minőség az itt is nagyon fontos nekünk.
SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Arról beszélgetünk, hogy javában tart a jótékony hét. Vállalkozók, adókozókedőek, civil szervezetek találkoznak azért, hogy közösen segítsenek. Önök hogyan adakoznak egyáltalán, vagy inkább önkéntes munkát végeznek. Ha nem, akkor miért nem? Osszák meg velünk gondolataikat, írjanak nekünk. De előbb rövid hírek a stúdióban, Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az orosz-ukrán határtól csaknem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, megrongálódott-e a létesítmény, amely Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolajfinomítója, évente több mint 21 millió tonna feldolgozására képes. Az elmúlt hetekben az ukránok több sikeres légicsapást hajtottak végre orosz energetikai célpontok ellen. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Rov Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Neneztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyes döntés a közmédia átalakításának része. Az új vezetés célja, hogy a Nemzeti Sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Ma még több felé lehetnek záporok, zivatarok, holnap viszont országszerte sok napsütésre számíthatunk. A szél megélénkül, időnként erős széllökések is előfordulhatnak. Az éjszakai 12-18 fok után holnap napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó napot Magyarország! Újhelyi Zoltán.
Fél öt múlt 3 perccel a szerkesztő Tarics Péter nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit szól hozzá, műsorunkban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témákkal kapcsolatban. Adakoznak, vagy inkább önkéntes munkát végeznek. Javában tart a jótékony hét. És ön betiltaná az elektromos roller használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma. SMS számunk 0639666, telefonszámunk 061 vagy 063 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Egy nap a világ, az adományok 30%-a a karácsony megelőző időszakban érkezik a jótékonysági szervezetekhez, hallhatták az imént is. A felmérések szerint egyébként az idősebb korosztályhoz tartozó nők szíve rezonál a legérzékenyebben a bajokra. Az első számú támogatotti kör pedig világszerte a gyermekek, illetve a betegek. A gond csak az, hogy az év, ahogy hallhatták, szintén 365 napból áll, és bizony minden napra el kellene a segítség. Szabó Zoltánt, a Jótékony Hét szervezőjét hallják délelőtt című műsorunk korábbi adásából, a riporter Horváth Szilárd.
Olyan programról beszélünk, amely azon kívül, hogy a civil szervezetek támogatására jött létre, valójában nem csak a civil szervezetek szempontjából jótékony, jótékony a vállalkozások szempontjából, akik az adományokat nyújtják, jótékony a vásárlók szempontjából, akik megtapasztalhatnak egy olyan helyzetet, amikor ők irányítanak, és az ő döntéseik alapján adott civil ügy, adott fontos társadalmi tevékenység támogatásra kerül, illetve van ennek egy még nagyobb, egy magasabb szempontból is jótékonyságról beszélünk, hogy a világ működése szempontból hogyan lehet jótékonyan hatni.
Na, akkor ezt nézzük meg, jó? Hogy lehet a világ működése szempontjából jótékonyan hatni? Ugye, az itt említettem itt a boldogsághormonokat. Hát az a helyzet, hogy nem nagyon van olyan felmérés, tudományos kutatás, amelyik ne azt mondaná, hogy a kapcsolatainkban létezünk. Hogy amikor ezek a kapcsolatok rendben vannak, hogy amikor adunk, akkor valójában kapunk is. Hogy ez teljesen világos, egyértelmű összefüggés van a társadalmi jóléte és az egymásra figyelés között.
Én azt gondolnám, hogy célszerű lenne egy kicsit eltávolítani ezt a történetet a lelkekben lezajló folyamatoktól, hogyha lehetséges, akkor gyorsan összefoglalnám, hogy miről szól ez a jótékony hét, és akkor ki fog derülni, hogy miért is mondtam az imént, ami elhangzott. Tehát ugye itt a jótékony hét programról beszélünk, ami arról szól, hogy vállalkozások működnek együtt egymással és civil szervezetekkel annak érdekében, hogy egy jobban működő világhoz, egy jobban működő gazdasághoz tudjanak hozzájárulni. És nem elsősorban az önérdek, hanem egy ennél sokkal magasabb cél legyen, ami vezérli őket. És ezért úgy döntöttek, hogy a hozzájuk befolyó pénzeszközöket közérdekű tevékenységek finanszírozására is fordítják, nem csak a saját céljaikra. És ami még itt fontos, hogy nem egy ad-hoc jelleggel tett adományozásról beszélünk, hanem egy olyan tevékenységről, amit az alapműködésük részévé tesznek. Ráadásul a támogatandó ügyekről ugye van ez a CSR társadalmi felelősségvállalás, amit valamilyen módon a vállalkozások vezetői meghatároznak, hogy ezt most kihelyezik, és a döntési jogát meghagyják a vásárlóiknak, akiknél így a tudatosság már ezen a szinten is megjelenik.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
SMS számunk pedig 06 39 666, és jönnek is a vélemények. Vannak, akik azt mondják, hogy az önkéntes munka jóval értékesebb, mint az egyszerű adomány, hiszen akkor mi is benne vagyunk magában a segítésben, és nem csak letudjuk valami pénzzel. Vannak, akik azt mondják, hogy a civil szervezeteken keresztül érdemes adakozni, mert azok úgy osztják szét a pénzt, hogy egészen biztosan oda talál. Hogyha közvetlenül személyesen adjuk oda például egy kéregetőnek, akkor nem biztos, hogy ez eredményes. Aztán van, aki civil szervezetet ajánl, például nem vagy egyedül alapítványt, állami gondozásból kikerült kilátástalan helyzetű fiatalokat támogatnak, írja Gabriella nevű hallgatónk. Aztán egy másik vélemény egy segítőtől nyilvánvalóan, aki mondja azt, hogy korábban önkénteskedett, aztán Budakeszin volt kerekesszékben 4 hónapig, és sajnos nem mehet vissza segíteni, mert hogy ehhez bizony nagyon komoly teljesítmény kellene, ami már nem adott neki. És hát van, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy jó, hát, hogy középiskolában önkénteskedünk, de sokan úgy szerzik a pontokat, hogy például teniszlabdákat szedegetnek, igazi időszolgálatot kellene kidolgozni, mondja itt a levélíró, vagy az SMS író, ez önmagában nem elég. Stúdiónk vendége Lánci Éva, a Heti Betevő Egyesület elnöke. A másik, amiről nagyon sokan írnak itt, vagy többen írnak, hogy közömbös társadalomban élünk, és amit én találtam felmérést, ami ezzel kapcsolatban, az valamikor 2004 környékén született, amiben az volt, hogy Magyarországon a rendszeresen segítőknek az aránya olyan 25% környékén mozog, akik mondjuk havi rendszerességgel valakinek valamit felajánlanak, olyan embernek, akit nem ismernek, nem rokonuk. Milyen ez az arány most? Meg lehet ezt mondani? Van erről valami ismerete?
Nincsen konkrét ismerete. Nincsen erről, egy érzet van bennem, és az egy pozitív érzet. Nyilván ennek van egy olyan vonzata is, hogy amikor ennyire magára van hagyva egy társadalom, amikor a szociális ellátórendszer ennyire nem működik, amikor ilyen mély strukturális válság van sok ideig egy országban, akkor felerősödik szerintem, vagy hogy is mondjam, aktivizálja,
összéphozza
az embereket a szükség, az empátia is sokkal erősebb tud lenni, a segítőkészség is szerintem egy kicsit növekszik ezáltal. Én látom annak jeleit egyébként, és akkor most nem akarok nagyon politizálni, de hogyha egy ilyen nagy változás, mint amiben most vagyunk, bekövetkezik, akkor egy kicsit visszavonulnak a jótékonykodók is, mert azt várják, hogy most már akkor minden rendben lesz, most már akkor mindent valaki, egy felsőbb hatalom meg fog oldani, és azt látom, hogy egy kicsit visszaesik a jótékonysági kedv a mi irányunkban is, mert...
Milyen furcsa, az ilyen fordított libikóka?
Igen, tehát hogy így, igen, nagyon nehéz ebben így balanszírozni, és valahogy elérni azt, hogy az a fajta segítségnyújtás, ami eddig megvolt mondjuk a mi irányunkban, vagy nem a mi irányunkban, hanem az általunk támogatott, rászoruló éhes emberek irányába, az ne csökkenjen le azért, mert azt gondoljuk, hogy most már itt eljött a Kánaán.
És ugye itt az előbb idéztem én egy SMS-t, hogy mi a jobb, a közvetlen adakozás, vagy pedig valamilyen szervezeten keresztül. Hogy látja ezt Éva? Nyilván mindenki, aki segít, az jót tesz. De igen, sokan aggódnak azért, hogy nem ér célba a segítségük, és nagyon sokan akkor is aggódnak, amikor odaadják mondjuk egy kéregetőnek az utcán, nem biztos, hogy nála csapódik le az a, nem tudom, 100 forint, hát lehet, hogy már 5 méter után elveszik. A civil szervezetekkel kapcsolatban meg azt szokták mondani, hogy hát igen, de nem látom, hogy ki kapja.
Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon jól tudjuk mutatni, és egyébként a civil szervezetek egyre inkább transzparensen tudnak működni, és jobban meg tudják mutatni azt, hogy hova kerül az a pénz. Tehát szerencsére már itt a social media olyan szinten van, és elérhető a mi számunkra is, és Facebook oldalunk, Instagram oldalunk.
Egy csomag, valós időben követhető a tevékenységünk.
Követhető a tevékenységünk hétről hétre. Mi is a hét több napján számolunk be arról is, hogy milyen előkészítő munkát végzünk, hogy aztán vasárnap mi történt. Ott fényképek, ott videók vannak, amik mind beszámolnak arról, hogy az a pénz, ami hozzánk befut, azt mi mire költjük. Tehát egyre jobban, átláthatóbban lehet követni azt, hogy egy civil szervezet milyen tevékenységet folytat, mi ezt meg is tudjuk mutatni.
Mit mond Sarolta? Jó napot kívánok, Önnyi a szó, parancsoljon!
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Hát, hogyha szabad, akkor én most ilyen példákon keresztül világítanám meg ezt a helyzetet, és az egyik példa, illetve Önök is mondták, valaki mondta, hogy jellemzően azért ezek az adakozások karácsony környékén szoktak történni. És két ilyen dolog jutott eszembe, az egyik, amikor én adtam, egy másik pedig, amikor én kaptam segítséget. Bevásárlás volt, vagy bevásároltam ugye a karácsonyi vacsorához, és már pakoltam a csomagtartóba, amikor odajött hozzám egy, hát szerencsétlen, mint egy ilyen jobb oldalára lebénult olyan típusú kéregető, aki oda a kocsikhoz szokott, már mint hogy a bevásárló kocsikhoz szokott menni, és akkor elkéri a kocsiban lévő, bevásárló kocsiban lévő pénzt, és akkor én vettem hát karácsonyra egy ilyen üvegbort, és odaadtam ezt az üvegbort. És utána eszembe jutott, hogy tehát nem tudom, hogy a karácsonyi ajándéknak, amiket vettem, örült-e valaki annyira, mint ez az ember annak az üvegbornak. És akkor egy másik, amikor én kaptam segítséget, megvettem a karácsonyfát, és hát közel volt hozzánk a piac, ahol én ezt megvettem, és gondoltam, hogy én ezt egyedül haza fogom tudni vinni. És hát elszámítottam magam, mert egy ilyen nagy ezüst fenyőfa volt, és akkor húztam, cipeltem, és hát eljutottam arra a pontra, hogy én ezt már nem bírom tovább cipelni, meg húzni, mert hát erre mondják azt, hogy elfogyott az erőm.
És akkor valaki? Igen.
És akkor megálltam, és akkor mondtam, hogy na, akkor most segítsenek nekem az angyalok, de hát mondom, olyan butaság, hát ugyan hogy segíthetnének. És akkor jött egy apuka, két ilyen kis picurkával, és akkor azt mondja, megállott velem szembe, és akkor azt mondja ez az illető, hogy gyerekek, segítsünk a nénének hazavinni a karácsonyfát. Hát ez legalább egy olyan 18 éve, vagy 10 akárhány, közel 20 éve volt. De a mai napig is emlékszem, és ez az apuka a két kicsivel, és akkor még ők is ott fogták, a kapumig hozták, illetve segítettek hozni ezt a fát. Úgyhogy azt gondolom, hogy mind a két dolog olyan, amiért az ember hálás lehet. Uh-huh. És azt gondolom, hogy a segítségnek a lényege akár adja az ember, akár kapja, hogy tudjon hálás lenni. Azért is, mert tudok adni, mert nekem az az üvegbor akkor nem jelentett egy olyan fú, de nagy dolgot. Az az ember viszont borzasztóan örült. Hát számított, mondjuk akkor még ilyen 20 forintosokat tettünk ezekbe a kocsikba, és akkor fú, kapott egy üvegbort. És akkor, amikor ez az illető nekem megsegített, hát olyan emlék az életemben, hogy minden mai napig emlékszem rá, és hálás vagyok neki, és örülök, hogy annak az embernek meg tudtam adni ajándékba egy üvegbort karácsonykor.
Köszönjük szépen, stúdiónk vendége Lánci Éva, a Heti Betevő Egyesület elnöke. Azért is volt érdekes arról, mert ő egy másik oldalát mutatta meg a gondoskodásnak. Azt, hogy mi azért nagyon sokszor arról beszélünk, ami a legnagyobb dráma, tehát amikor valaki éhezik, nincs hol laknia, fázik, tehát amikor az emberi lét van veszélyben. De ebből, amit a hallgató mondott, valami olyasmi is kirajzolódik, hogy egy, mindenki lehet rászoruló, és nem az extrém módon. Kettő, hogy az egymás felé fordulás, az egy közösségszervező erő. És valamilyen emelet is elkezdett épülni.
Igen, hát egyrészt akiken mi segítünk, azt kell mondjam, hogy a zömük nem az a klasszikus, ahogy elképzeli az ember, a hajléktalan, rosszul öltözött, lecsúszott, dolgozni nem akaró.
Nem
tehát
mondhatnám periféria.
Ezeket a közhelyeket, hogy hogyan látnak egy rászorulót, hogy lát egy kívülálló, hogy az hogy nézhet ki, mit csinál, miért nem csinálja, miért nem dolgozik, hogy jutott ide. A hozzánk fordulóknak nagyon nagy része ma már nem ebből a körből jön, ami nem baj, mert ők is jöjjenek, hogyha éhesek, akkor kapnak tőlünk enni egy finom vasárnapi ebédet, de az a kis nyugdíjas, az a nagy családos, akinek mondjuk lakhatása van, de ételre már nincsen pénz. Tehát, hogy nagyon-nagyon változatos az
a
kör.
Ez a megbúvó szegénység, begombolkozik a szegénység, nem látom.
Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle emberrel találkozunk. És a másik meg az, hogy az egymás felé fordulás. Tehát egyrészt mi is fordulunk feléjük, és megpróbálunk partnerként az nagyon-nagyon fontos, hogy sose azt éreztesse az ember, hogy valaki kevesebb nála, vagy én valahonnan fölülről, mint egy jóságos atyácska, anyácska segítem meg, hanem mi partnerek vagyunk, és egyenlő felek vagyunk ebben a sztoriban is, és a szervezeten belül is egymás felé fordulunk. Tehát ez egy gyakorlatilag egy nagy család lett az idők során, az az önkéntesi brigád, mondjuk, hogy a stáb az olyan 40-50 ember itt Budapesten, akik van, aki hetente, van, aki havonta, tehát különböző rendszerességgel, de visszatér, csinálja ezt a munkát, és mindenki segíti a másikat.
És ugye van egy másik oldala is a jótékonykodásnak, amiről kevesebbet beszélünk, mert ez látszólag nem olyan fontos, pedig szerintem igen. Ez pedig az, hogy a szervezetek között van egy nagyon nagy verseny, és verseny a láthatóságért, hogy egyáltalán észrevehetővé váljak. Meg amikor mondjuk tényleg úgy a csúcson vannak, tehát nem tudom, Karácsony környékén, akkor valójában egy konkrét verseny is van, akár még a támogatottakért is kis túlzással. Hogyan lehet láthatóvá válni? És ezt azért is kérdezem, mert itt azért van egy nagyon nagy kontroll, hogy én a bevételemet jótékony szervezetként nem költhetem arra, hogy képeslapokat küldözgetek, meg telefonhívásokat bonyolítok. A szervezeti költségek nem vihetik el az adományokat. Mi itt a megoldás?
Hát nagy szerencsénk az, hogy az online világ már ennyire előtérbe került a mi életünkben, vagy a szervezeti működés, meg a láthatóság.
Ez olcsóbbá teszi,
igen. És itt próbálunk olyan utakat találni, ami a legköltséghatékonyabb, és ahogy a legjobban el tudunk jutni a legszélesebb rétegekhez.
Valóban van egyébként verseny a szervezetek között is akár? Mert hát ugyanazok az emberek adakoznak nagyon sokszor egyiknek és másiknak is.
Ez egy nagyon egészségtelen helyzet, amiben a civil szervezetek vannak ma. Tehát nem szabadna versenyként tekinteni erre, vagy szóval nem szabadna versengenünk, mert különböző területeken nagyon fontos munkát végeznek a civil szervezetek, és mindegyiknek, amelyiknek van létjogosultsága és nem valami humbug szervezet, meg kellene adni az esélyt arra, hogy legalább a működési költségeit azt tudja állni, tehát hogy ne dőljön be, hogy ne szűnjön meg. És gyakorlatilag ez a kicsi rossz szájíz, ami emiatt a verseny miatt van, ez amiatt van, mert nincsen olyan támogatás mögöttünk, tehát hogy nálunk is összesen egy darab 4 órában fizetett munkaerő van, azon kívül mindenki ingyenesen végzi mindent, amit csinál ebben a szervezetben, és hát gyakorlatilag csak mikro és egy kicsit nagyobb, de magánadományokból tartjuk fel magunkat, nincsen egy olyan pályázati rendszer, ahol mondjuk például a civil szervezetek működését hathatósan támogatná egy önkormányzat, vagy akár egy állami szerv.
Mit mond András? Jó napot kívánok, önéhez szó.
Jó napot kívánok, köszöntöm a szerkesztőt és a hallgatóságot is. Nincsenek könnyű helyzetben a civil szervezetek, de azért nagyon nagy szükség van rá a társadalomba, meg a profikra is, az egyházi szervezetekre is, akik koordinálják nagyon sok esetben a rászorulóknak az ellátását. Az adakozásról annyit, hogy aki tudna jót tenni, és nem cselekszi, bíne az annak, mondja az írás. Tehát ha kapunk lehetőséget, vagy fölkérést az adakozásra, akkor igen, jó dolog megnyílni, és adakozni.
És ön, Andrásen, adakozik egyébként?
Egyértelmű, én bibliai 10%-et fizetek, ami azt jelenti, hogy minden jövedelemnek 10%-a az nem az én célomra, hanem karitatív vagy egyéb célokra, de nem magamra költöm és a családomra.
Szeretett szolgálatnak utalja át, vagy hogy történik ez?
Van, amit szeretett szolgálatnak utalok át, van, amit a gyülekezet részére, és van, amit eladakozom teljesen spontán. Mert lehetőség mindig van. Most a településünkön épp egy kárpátaljai csoport nyaral, és meghirdettük a gyülekezetbe egy céladakozást, és a tegnapi vasárnapi perseink a városba jövő héten érkező kárpátaljai gyerekek megsegítését fogja szolgálni.
András, és hogyan tudnak szervezni új adakozókat, új fogékony embereket mások bajaira? Mert itt kell az utánpótlás is nyilván.
Mi úgy csináljuk, hogy előző héten kiállok a gyülekezet elé, és elmondom, hogy milyen célra fogunk a következő héten adakozni. Fölkészül a gyülekezet arra, hogy lesz egy céladakozás. Hát ezt megcsináljuk karácsonykor, tűzifaosztáskor és egyéb alkalmakkor. Mindig ott vagyunk, és én kiállok az ige hirdetés után a hirdető mikrofon elé, és elmondom, hogy mire kéri a szeretett szolgálatunk, ami segítségünket. És akkor arra gyülekezet fölkészül és adakozik.
Én inkább arra gondoltam, hogy vannak-e fiatalok, akik utánpótlást jelentenek ebből a szempontból?
Igen, van, de többnyire azért a masszív csapat az mindig a fiatal nyugdíjas korosztály.
Ők a fiatalok.
Ezek hallatlan aktivitással tudnak dolgozni a szeretett szolgálatoknál.
Köszönjük szépen.
Hát felszabadul egy kis szabad energiák szabadulnak fel, amikor valaki nyugdíjba megy, vagy akár már előbb is ez az életközepi válság, hogy mit tudok kezdeni magammal még az életben, aminek van valami társadalmi hasznossága.
Van, aki elválik, van, aki adatkozik.
Igen. Úgyhogy nálunk is azért az a helyzet, hogy a törzsgárdát azt egy idősebb generáció jelenti, sőt, hát 80 pluszos olyan önkénteseink vannak, akik gyakorlatilag a kezdetektől 13 éve velünk vannak, de én látom ennek jeleit, hogy a fiatalok is tudnak csatlakozni, hogyha úgy szólítjuk meg őket.
Az időnk lassan elfogy, de egy dolog még, és ez a közömbösség. Tehát az, hogy az ember nagyon sokszor belefárad abba, amikor nagyon sok nélkülözést lát, nagyon sok szegénységet lát, nehéz helyzeteket. Ezeket hogyan lehet túlélni, átvészelni? Vagy akár a kiégést, hogy jó, segítek, de mindig jön.
Hát szerencsére, hogyha mi saját önkénteseinket nézzük, itt azért elég nagy a fluktuáció, tehát hogy itt van tényleg egy nagyon kemény mag, akik a kezdetektől ott vannak, de mindenki más meg szabadon jöhet, csatlakozhat és vonulhat a háttérbe. Tehát mi nem tapasztaljuk azt a heti betevőnél, hogy valaki egy olyan szintű kiégésben van, hogy nem tud már hatékonyan és jó érzéssel segíteni és úgy jótékonykodni. Nincsen semmi ilyen kötelezettség, meg ez nem egy munkahely, tehát itt nem az van, hogy akkor 8 órában végzem ezt a munkát, ha kell, hanem minden hétköznap, hanem szabadon lehet ezt csatlakozni. És ezt mindenkinek ajánlom is, hogyha valamilyen területen már túl sok a jóból, akkor nézzen magának valamilyen más olyan jótékony területet, ahol még tud valamit adni. És ha nem, akkor pihenjen meg. Tehát
nem kötelező
egyáltalán. Az a jó benne.
Köszönjük szépen. Lánci Évával, a Heti Betevő Egyesület elnökével beszélgettünk arról, hogy jelenleg is tart egy jótékony hét, holnap estig egyébként érdemes felkeresni a honlapot, és akkor láthatják, hogy hogyan vehetnek részt az akcióban, és hát természetesen a többi 364 napon is kipróbálhatják azt, hogy milyen jónak lenni. Ennyit tudtunk erről beszélgetni, és akkor most jönnek a rollerek. Szabálytalanul közlekedett és védő felszerelése sem volt. Életveszélyes sérüléssel szállították kórházba azt a nyíregyházi gyermeket, aki bukósisak nélkül száguldozott az utcán, majd elesett. A balesetet egy kamera is rögzítette, a felvételt pedig okulásképpen a rendőrség közzétette. A videóból kiderül, hogy a gyermek minden veszélyérzet nélkül szabálytalankodott a közúton. Volt, aki például egykerekezett, vagy a gyermekek, mert nem csak egy gyermekről van szó, volt, aki egykerekezett, ami azért is megdöbbentő, mert ugye rollerről van szó, ahol gyakran a két kerék is kevésnek bizonyul. Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt az elektromos rollerek okozta balesetek száma. Egy hónappal ezelőtt a harmadik kerületben egy rolleres a zebrán gázolt el egy gyalogost. Az idős férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. De hol az elemi figyelem, az óvatosság? Miért nem figyelnek saját és mások biztonságára a rollerrel száguldozók? És hát a fő kérdés, hogy mi legyen ezekkel az eszközökkel? Betiltanák, vagy engedélyeznék, de szigorú szabályokkal, ugye módosítás előtt áll a kereszt is, mit mondanak önök? Hívjanak bennünket, írjanak nekünk SMS-t, már most rengeteg SMS jött ehhez a témához, és amit tárcsáznak, hallgassák Pilisi Csengő összeállítását délelőtt című műsorunkból.
Úgy gondolom, hogy nagyon óvatlan, sőt azt is tapasztalom, hogy olyan fiatal gyerekek vezetik a rollert nagy sebességgel, akik talán a kreszt sem ismerik. Nem csak gyalog közlekedek, hanem gépkocsival is, és a minap is történt egy olyan, hogy az útkereszteződésen úgy ment át a kisgyerek, hogy igaz, hogy volt rajta egy nagyon drága bukós isak, de nem nézett körül, úgyhogy ha én nem figyelek, hogy esetleg látom, hogy majd elém fog jönni, akkor biztos, hogy elütöm. És azt gondolom, hogy ezt szabályozni kellene. Különböző teljesítményű rollereket lehet kapni, és azt gondolom, hogy ezt kellene szabályozni, hogy bizonyos életkor alatt nem lenne szabad engedélyezni, hogy nagy teljesítményű rollerrel közlekedjenek, sőt, nem csak egy gyerek közlekedik, hanem ketten, hárman ráállnak a rollerre, és ez borzasztó balesetveszélyes. Legtöbben nem is hordanak sisakot. Ha elesik a rollerrel, a kormány beleáll a hasába, vagy sok olyan sérülés is történhet, ami úgy gondolom, hogy maradandó károsodást okozhat.
Nem csak a rolleresekre veszélyes, hanem a gyalogosokra is, mert sokan panaszkodnak, hogy szlalomoznak, igen, a gyalogosok között, hirtelen feltűnnek.
Igen, ezt is tapasztalom, hogyha nem figyelek, akkor elütnek, besodorta a táskámat, vagy a könyökemet, súrolta éppen, és hogyha nem tudok félrelépni, akkor biztos, hogy baleset van belőle.
Mindannyiatokon van sisak. Hogy véditek még magatokat a rolleren?
Hát én rajtam van ilyen gerincvédő, és...
Meg válvédő is.
És ez így egyben van, gerincvédő, mákasamat védi, vállamat, ez kell is.
És miért gondolod, hogy fontos?
Ezzel még nem estem el, de voltak már eséseim, és tanultam belőle, és elkezdtem venni mindenféle védőfelszerelést, és úgy gondolom, hogy ez kellett volna eddig is.
Én már estem el.
Látom a prezult az oldalon.
Hát sajnos nem full face sisak volt rajtam, hanem csak az a kicsi, kell a rendesnak sisak.
Ami itt a füled.
Igen, ami az alkapcsot védi, igen. Hogy már rendeltünk is ilyen nagyobb sisakot.
És mi miatt estél el? Mi volt az oka?
A bukkanó úthibák miatt.
Eddig amúgy úgy jöttem rollerrel mindig, hogy sisak nélkül, aztán egyszer belementem egy kátyúba, és majdnem előre estem, azóta hordok sisakot, meg lesz nekem is, hogy állkapcsnál is védi majd a sisakot. Ez ugye 50-nel is tud menni például, úgy bemegy egy kátyúba, az úgy eléggé baj.
Mennyivel szoktatok menni?
40-nel általában.
30-40. Az úttal is függ. Bicikli úton úgy 50-nel, 60-nal már nem igen megyünk, de egy 30-40 úgy gondoljuk, hogy belefér.
Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
És jönnek is az SMS-ek. Azt is kellene nézni, hogy kik engedték ezeket a rollereket az utakra, írja egyik hallgatónk. Mások arra hívják fel a figyelmet, hogy Európa szerte gondok vannak a szabályozással. Van, aki arra figyelmeztet, hogyha egy ilyen járműről beszélünk, ami egyáltalán nem alkalmas biztonságos közlekedésre, azokat eleve be kellene tiltani. Aztán egy másik vélemény Éva nénitől, nem betiltani kell az elektromos rollereket, hanem a használatuk helyét, idejét, módját kell szabályozni.
Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5 óra van, hírekkel folytatjuk műsorunkat, a stúdióban Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is. Ukrán találat érte az omszki kőolajfinomítót az ukrán-orosz határtól csak nem 2500 kilométerre. Egyelőre nem tudni, mekkora kár keletkezett. Oroszország egyik legnagyobb kapacitású kőolajfinomítójában évente több mint 21 millió tonna nyersanyagot tudnak feldolgozni. Egy mahajnali ukrán dróntámadásban megrongálódott két balti-tengeri orosz olajexport terminális. Közben az oroszok is folytatták a légitámadásokat. Kijevben 17-en meghaltak, 60-an megsebesültek. Több lakóház és ipari létesítmény megrongálódott. Az ukrán fővárost múlt csütörtökön érte hasonlóan nagy kiterjedésű légitámadás. Akkor 31-en vesztették életüket. A holnap kezdődő NATO csúcs előtt ismét az ukrán légvédelem megerősítését kérte szövetségeseitől Volodymyr Zelenszky. Az ukrán államfő a súlyos Kijev elleni támadásokra utalva jelezte, hogy az orosz ballisztikus rakéták ellen nincs elegendő eszközük. A hadseregnek több Patriot légvédelmi rakétára lenne szüksége az Egyesült Államoktól és az európai országoktól. Sürgősségi javaslatot nyújtott be a kormány nevében az alaptörvény 17. módosításáról Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter. Így arról már holnap tárgyalhat a parlament. A tervezet szerint megszűnik Sólyog Tamás mandátuma, és az országgyűlés 30 napon belül új államfőt választ. Az alaptörvény tervezett módosítása elmozdítaná tisztségükből a 70. életévüket betöltött alkotmánybírákat, 12-ről 6 évre csökkenteni mandátumuk hosszát, és visszavezetné az újraválaszthatóságukat. A javaslat szerint korlátoznák az országgyűlési képviselők mandátumának hosszát is. Az alaptörvény módosítása ellen és Sólyog Tamás államfő mellett szervez tüntetést csütörtök estére a Fidesz-KDNP. Az ellenzéki pártszövetség szerint a bejelentett változtatások gyengítik a demokráciát, a jogállamot. Az alaptörvény 17. módosítása a többi között tartalmazza azt is, hogy megszűnjön a jelenlegi köztársaság elnök megbízatása. Pénteken hagyhatja jóvá a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Minden jel arra utal, hogy pozitív döntés születik, közölte a parlamentben az építési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid napi rend előtti felszólalásában hangsúlyozta, hogy az előző kormánnyal szemben a Tisza kormány hazahozza az uniós forrásokat, és megalkotja az ehhez szükséges korrupció ellenes intézkedéseket, egyéb jogszabályokat. A 2023-ban elfogadott státusztörvény előtt alkalmazott bérezési rendszer visszavezetését szorgalmazza a pedagógusok szakszervezete. Tóth Tünde, a szervezet alelnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, a jelenlegi illetménysávok helyett ismét a szolgálati időhöz igazodó bérlépcsőkre lenne szükség, ami a szakszervezet álláspontja szerint kiszámítható bérezést és előmenetelt biztosítana a tanárok számára. Javasolják továbbá egy új pótlékrendszer kidolgozását is. Menesztette a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Szőlősi Györgyöt a közmédia vezetője Horváth András. Ideiglenesen Somogyi Zsolt irányítja a napilapot. A személyi döntés a közmédia átalakításának része, az új vezetés célja, hogy a nemzeti sport a jövőben a szerkesztői függetlenség, a szakmai hitelesség és a közszolgálati értékek mentén működjön. Az M0-as autót keleti szektorán az M5-ös autópálya felé Maglód térségében egy teherautó rakománya az útra borult. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás már elérte a 10 kilométert. Az ellenkező oldalon, de szintén a keleti szektorban, több autó összeütközött gyár térségében. A 34-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás meghaladta a 3 kilométert. Ma még többfelé lehetnek záporok, heves zivatarok, utóbbiak veszélye miatt jelenleg a Duna-Tisza közén van érvényben riasztás. Holnap országszerte sok napsütés várható, számottevő eső nélkül. A szél megélénkül, időnként erős lökések is kialakulhatnak. Éjszaka 12 és 18, napközben 27 és 33 fok között alakul a hőmérséklet. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 27 fokos.
Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Egyre drágább és egyre kevesebb van belőle. A réti széna az állattartók számára nélkülözhetetlen, ám az ország keleti részében egyre kevesebb van a szárazság miatt, így sok gazda vásárolni kénytelen.
Tudnak értékesíteni négyzalából is a keleti ország rész irányába, de inkább ennek talán annak tudható be, hogy csökkent az állatlétszám.
A szállítás azonban jelentősen növeli a költségeket és sok a visszaélés is. Erről is beszélünk. Gergács Anikó vagyok. Ébredjenek velünk.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
Kérem, édes fiskális úr, lássa, nyugtalan vagyok. Szeretném tudni ügyem miben létét.
A Rádiószínház műsorán
Nekem szenvedélyem a szép per. És ez szép per fog lenni, amilyen egy században fordul elő egy.
Jókai Mór történelmi regényének új rádió változata.
Kárpáti Zoltán él. Nem hiszem el, ezt csak úgy gondolták ki, hogy engem elámítsanak.
Kárpáti Zoltán. Július 10-ig, hétköznap 21 óra után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Újhelyi Zoltánnal.
5 óra múlt 7 perccel a szerkesztő Taris Péter nevében is köszöntöm a hallgatóinkat. Mit szól hozzá? Műsorokban továbbra is önöké a főszerep. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket, és mondják el véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit gondol, be kellene tiltani az elektromos roller használatát, vagy nem? Ugrásszerűen nő a balesetek száma. SMS számunk 0630 9666, telefonszámunk 061 vagy 0630 759 5200. Írjanak nekünk, hívjanak bennünket. Két baleset, két szerencsére könnyebb sérülés. Ez a hétvége Tolna megyei rolleres mérlege. Kötelező biztosítás egyik esetben sem volt, pedig ez már 2 éve kötelező, és persze a szabályokat sem sikerült teljesen betartani. A rollerek miatt hamarosan a kereszt is módosítják, jelentette be nemrég a közlekedési és beruházási miniszter, de vannak példák helyi szabályozásokra is. Cinege Levente Hajdú Szoboszló járt.
Mi vezetett odáig, hogy meghozták ezt a korlátozást?
Az önkormányzathoz az elmúlt időszakban több jelzés is érkezett, és mi magunk képviselők is tapasztaltuk, hogy egyre több hajmeresztő és veszélyes jelenet zajlik az utcákon és a köztereken, főleg elsősorban a gyalogos járdákon, a parkokban, ahol a fiatalok ezekkel az elektromos meghajtású szabadidős eszközökkel hát közlekednek, és hát nem éppen lassú módon, és úgy gondoltuk, hogy éppen itt az ideje, hogy még mielőtt nagyobb baleset történne, szabályozzuk ezeknek a használatát. Nem az egész városra terjed ki, hanem csak egy részére, tehát a legsűrűbben használt közterületekre vonatkozik ez a korlátozás.
Mely konkrét területeken és milyen időszakokban léptek életbe ezek?
Egész évre vonatkoznak, elsősorban a főútvonalunkon, Dózsa-György út, Söktere, Szilfák alja, aztán Szent István park és Mátyás király sétány, tehát ez a fő közlekedési útvonal a városnak, aztán van még egy sűrűbb terület, ez a József Attila utca, ahol szintén szállodák találhatók, valamint a piac környékét tartottuk fontosnak, ahol időszakonként ott jelentős tömeg fordul meg, illetve az egészségcentrumunknak a közvetlen környezetét is védeni szeretnénk, hiszen ott sokszor beteg emberek, idős emberek közlekednek, akik nem biztos, hogy annyira figyelmesek tudnak már lenni egy-egy ilyen eszközzel érkező használóval szemben, és hogy védjük az ő testi épségüket is. De ugyanígy gondoltunk például az iskolák és az óvodák környezetére, ott 50 méteres körzetet határoztunk meg, hogy azon belül ilyen eszközt használni nem lehet. Ezek azok a fontosabb kiemelt területeink, ahol úgy gondoljuk, hogy a lakosság, illetve az itt lévő vendégeinknek is az érdekét védeni kell. Tudni kell, hogy a Hajdúszoboszló lakossága főleg a nyár folyamán megduplázódik, tehát ilyenkor még több konfliktus adódhat ezeknek az eszközöknek a használatából.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759 52 00.
Ez egy nagyon veszélyes jármű, írja egyik hallgatónk. A szakembereknek ezért minden részletre kiterjedően kellene szabályozniuk és szigorúan büntetni a szabálytalankodókat, írja egyik hallgatónk. Éva azt írja, hogy szerintem eleve hiba volt engedélyezni az elektromos rollereket, én a betiltásokat javaslom. Aztán Teodóra nevű hallgatónk írja, hogy amíg nem tudják elérni azt, hogy a szabályokat betartsák, illetve betartassák, sebességvédő időfelszerelés, egy ember megy csak a rolleren, stb., addig bizony be kellene tiltani. Ágnes írja, hónapok óta beszélünk a rollerek veszélyeiről, hallunk nagyon súlyos, halálos balesetekről, de nem történik semmi az égvilágon. Aztán egy újabb vélemény, az lenne a minimum, hogy a közúti közlekedésben csak kresztvizsgával lehessen részt venni, járműfajtától függetlenül. És ez csak egy rövid felolvasás volt. Nagyon sok SMS érkezett ehhez a témához. Mit mond István? Betiltaná, szabályozná? Ez a két lehetőség van, parancsoljon öné a szó.
Jó napot kell, én be nem tiltanám, de igencsak leszabályoznám, tehát ilyen
hogy két személy, hát az nagyon komoly büntetéssel járna.
Látok már ilyet, gondolom. Tehát
nem egyet, nagyon sokat. És olyanokat, hogy nem 20 kilós gyerekek, hanem felnőtt is a barátnőivel. Tehát akkor a hangjelzés nem ártana, ilyen pöttyegő, mint ahogy a tolatóautóknál is van. Nem gondolják végig az emberek azt, hogy egy idős ember, ha neki mennek, csak fellökik. Az lehet egy medences csontörés, vagy bármilyen ilyen komolyan sérülés szemet, és nem jön ki többet a kórházból. És azért az a lelkiismeretnek egy életre kíséri. Én a kreszt azt mindenképpen, és nem csak erről, hanem a kerékpárnál is, az iskolában, már az alsó tagozatban nagyon keményen számon kérném, tehát ugyanúgy, mint ahogy földrajzból vagy bármiből kell valamilyen jegyet szerezni, a kreszt oktatást, és a másik az elsősegély oktatást is, már az elején ilyen iskolás korban nagyon keményen számon kérném, hogy tudja-e, hogy mit kell csinálni. Ez csak egy határozat kérdése, iskolai tananyag, de nem kell az, hogy most a Mossad az micsoda, meg ez, életre kellene az embereket felkészíteni, gyereket felkészíteni. A másik, amit én még javasolnék, az, hogy a tévében nagyon sok olyan reklám van, ami ezt-azt reklámoznak. Itt igenis kellene olyan reklámot, inkább elrettentést sugárzni, több olyan dolgot, hogy minek hova megy a következménye.
Tehát akár figyelemfelkeltő videókat kirakni arról, hogy milyen veszélyt jelent.
Ugyanúgy nyomják egy órába 5 percre, 10 perc, majdnem ilyen reklámot. Igenis, tessék, nagyon kemény ilyen videókat csinálni, mert lehet ilyet csinálni, akár olyan ügyes akrobat, vagy minek mondják ezek a kaszkadőrökkel, minden, hogyha elesik, akkor mi van, hogy van, milyen sérüléseket lehet szerezni, és itt ebben lehetne felébreszteni magát a felelősséget, az, hogy nem is gondolják a gyerekek, meg a felnőttek sem, hogy mekkora, milyen, egy életre tönkre mehet az élete, hogyha úgy ítéli meg magát, vagy éppen a fejét beveri, aztán tolószékbe kerül, mert agyilag nem működik. Én ezt nagyon drasztikusan, és nagyon sürgősen, tehát nem az, hogy kullog évekig utána a probléma, utána a jog, hanem igenis, ez egy nagyon fontos téma.
Köszönjük szépen, mit mond Szabolcs, jó napot kívánok, önél szó, parancsoljon.
Jó napot kívánok, én szeretnék kapcsolni az előző hozzászólóval azzal, hogy minél tovább tart az, hogy az új kereszt szabályozza az elektromos meghajtású közlekedési eszközöket, az annál több ember életbe is kerülhet valóban, és én nem gondolnám azt, hogy ez egy olyan szintű módosítás, ami meghaladja a törvényalkotóknak a képességeit. Egy jó másfél évvel ezelőtt hallottam először, hogy módosulni fog. A legjobb tudomásom szerint elvileg társadalmi véleményezés alatt áll, de én minél hamarabb bevezetném. Nekem is volt már küzdelmem a majdnem 14 éves fiammal, ugye azt látta baráti társaságban, mindenkinek voltak ilyen gyors rollerei, viszonylag gyors rollerei, és hát nekem beletelt egy jó pár hónapban, amire megértettem vele, hogy ezek nagyon-nagyon veszélyesek, mert egyszer valaki motorozott, az tudja, hogy ilyen kicsi kerékkel csak bukni lehet, és nagyon csúnya balesetek történhetnek, és el tudtam odáig jutni, hogy megmondtam neki, hogy 13 és fél éves korodtól el tudsz menni kis motorjogosítványra, megtanulod, tudod, hogy mi a kereszt, tudod, hogy milyen szabályok érvényesek arra, aki a közlekedésben részt vesz, és most jár kis motorjogosítványt csinálni, és ettől függetlenül lehet, hogy lesz neki rollere, mert valószínű használhat már rollert, hogyha a jogosítványa is van, de nekem azért a sokkal nagyobb megnyugvás, de abba bízom, hogy rá fog jönni ő is arra, meg szeretném, hogy nagyon sok gyerek rájön arra, hogy a kicsi kerék nagy veszély. Ez
igen,
minden motoros tudja.
Bármilyen egyenetlen talaj, az már bőven elég ahhoz, hogy valaki elessen, és hát itt az út szélén, a magyar utakon nyilván nem életbiztosítás egy rollerrel menni, különösen úgy, hogy semmilyen védő felszerelése nincs az embernek. De mondta, hogy sokat vitatkozott a fiával. Meg tudta-e neki magyarázni azt, hogy ez veszélyes, vagy valójában itt arról van szó, hogy vett neki egy segédmotort, és akkor ennek jobban örült, mint egy rollernek?
Nem vettem neki segédmotort, azt mondtam, hogy addig nem közlekedhet ilyen eszközön, még nincs meg a jogosítványa hozzá, de ugye azt látja, mert és ebben valóban hibásak azok a celebek, akik reklámozzák ezeket az eszközöket. Én még nem láttam olyan rolleres videót, mutatta nekem is, amikor próbált kampányolni amellett a fiam, hogy vegyek neki egy nagyobb rollert, hogy nem mutatott ilyen videókat. Egyik videó se csinált még olyat, hogy mi történik akkor, hogyha elesünk. Vagy senki nem ment. Én beszéltem olyan orvosra, aki mondta, hogy a baleseti osztályon, a gyerekbaleseteknél nagyon-nagyon nagy arányú a rolleres, meg a trambulinos, ez a kettő, ami a leggyakoribb. És érdekes, hogy a rolleres
ezekről azok, akik bemutatják ezeket a szépiszúgi rollereket, soha nem szól senki erről, és a gyerek csak azt látja, hogy milyen jó, hogy tudok vele menni 40-50-60-nal is, akár még milyen gyors, meg ilyen a felfüggesztés, meg olyan lámpája van, de hogy mekkorát lehet vele esni,
arról, azt nem tudják, meg nem is akarják bemutatni. Ugye elfogyott az időnk, de tényleg elég sok javaslat érkezett ide az SMS falra. Egyik hallgatón például azt írta, hogy jó lenne, hogyha ezeknek az eszközöknek is lenne rendszámuk. Egy másik hallgató azt javasolja, hogy le kellene korlátozni a teljesítményüket, egy bizonyos sebesség felett ne mehessenek. Ezek megoldások, Szabolcs?
Én azt gondolom részben igen, de ha a motorokat meg tudták így oldani, szerintem a roller is ugyanaz, csak ugye persze idegen a dolog, mert nem, most már azok a szakszavak, amik a Kresszben voltak, azok a meghatározók nem érvényesek, de hagyd tegyem hozzá tényleg egy-két mondatban, hogy nem csak rollerekről van szó, mert rengeteg olyan bicikli van, hogy olyan eszköz, ami elektromos rásegítésű, és azzal is lehet, hogyha az ember kicsit ügyesen teker, plusz még a motor, 60-70-nel lehet tekerni biciklivel is, vannak ilyen eszközök. Szóval én azt gondolom, hogy az kell a teljesítményt, meg hogy mennyire tud veszélyes lenni, meg a gyorsaságot, ezek a kiemelendők, mert már nem lehet lekorlátozni arra, hogy belső égésű vagy nem, mert rengetegféle eszköz van, és azért a gyártók is ügyesen látom, hogy kikerülik a törvényt, mert hogy megnyom egy gombot a fiatalság a rolleren, akkor már csak 25-tel lehet, úgyhogy a rendőr se tudja rajta kapni, 25-tel tud menni, utána megint megnyomni, és megint megy 60-nal. Ezeknek, és már hogy most át tényleg utolsó mondatnak, itt nem arról van szó, hogy milyen jó buli kikerülni a törvényt, hanem ezekkel a dolgokkal azok a gyerekek, elsősorban a fiatalok a saját testi épségüket, meg a saját életüket veszélyeztetik. Ezt a szülőknek is fontos lenne felfogni.
Köszönjük szépen, ennyit tudtunk beszélgetni a rollerekről, és amit holnap kérdezek majd. Ön szerint veszélyesek a forgalomra az idős sofőrök? Mi a fontosabb, a kor vagy a rutin, és mit vár az új Kressztől? Másik kérdésünk, ismeri a mondás, hogy a nap a bőr ellensége? Hogyan védekezünk a leégés ellen? Önök védekeznek. Ezek tehát a holnapi kérdések. A mai szerkesztő Tarics Péter, a hangmérnök Hajósi Bence, a riporter Nagy Bálint, és asszisztensünk Gráf Kornélia nevében is köszönöm figyelmüket. Újhelyi Zoltánt hallották. A Nemzeti Sportkrónika következik, viszont hallásra.